Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, várjuk az Úr áldásait, és énekeljük a 479. dicséretünket, annak valamennyi versét, hinni taníts, Uram, kérni taníts. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy neked gondod van a te gyülekezetedre, és táplálsz bennünket igéddel, és lelked által estéről estére. Köszönjük, Urunk, neked ezt az evangelizációt, köszönjük, hogy elhárítottál minden akadályt, és köszönjük személyesen, hogy eljöhettünk, és mi is úgy tudtuk intézni a napunk dolgait, hogy ide eljöjjünk, és hallgassuk az ígét. Megvalljuk, Urunk, hogy a lelkünket nem tudjuk saját magunk olyan állapotba hozni, hogy fel tudja fogni a tőled jövő adásokat, a te személyes kijelentésedet. Azért tégy bennünket alkalmassá, úgyhogy elnémítod azokat a hangokat, amik akadályoznának ebben. Elveszel a szívünkből minden olyan dolgot, ami a te ismereted ellen emeltetett, és egy olyan belső figyelmet tudsz nekünk adni, ezt kérjük. Akkor csak a te szavadra összpontosítunk, és várjuk, hogy mit akarsz a mi lelkünknek mondani. Azt is elismerjük, Urunk, hogy annyira bonyolult a mi lelkünk állapota, és talán számunkra sem ismert sokszor, hogy mit miért cselekszünk. Egyedül te tudsz bennünket igazából megismerni, és átjárni. És te tudod azokat a gondolatokat most belénk helyezni, amik majd tovább foglalkoztatnak bennünket, és alakítanak, formálnak bennünket. Te tudod a szívünk állapotát is olyan helyzetbe hozni, hogy olyan nemes indulatok támadjanak a mi szívünkbe irántad, hogy szeressünk téged, hogy megkedveljük a te beszédedet, hogy egy csillapíthatatlan szomjúság támadjon bennünk, hogy kívánjuk, Urunk, a te jelenlétedet, és hogy azt kiáltsa mi szívünk, hogy áldj meg, Uram, engem is. Akkor másoknak is adtál már áldásokat, és ők boldogak, és mi még ezt nem tudtuk igazából átvenni, kérjük, hogy bennünket is áldja meg, Urunk, és nekünk is nyisd meg ennek a csodálatos országnak a titkait, ami a te országod, ami elközelített benned, Úr Jézus Krisztus, és most istenséged, lelked, fenséged által most is itt van közöttünk. Kérünk, hogy szólj hozzánk ígéd és lelked által. Amen. Isten igéjét olvasom a zsidókhoz írt levél 11. részéből a 7. verset. A megnevezett szent helyen, a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében, a 7. versben így szól Isten igéje. Hit által tisztelte Istent Noé, mikor megintetvén a még nem látott dolgok felől, háza népe megtartására bárkát készített, amely által kárhoztatta ezt a világot, és a hitből való igazságnak örökösévé lett. Hit által háza népe megtartására bárkát készített. Kedves testvérek, adventi időben tartjuk ezt az evangelizációt, és olyan jó, hogy az Úr adventi gondolatokkal vesz bennünket körül, és így tegnap a kezdésnél is láthattuk azt, hogy kétféle adventről lehet beszélni, egyik az, ami a Jézus Krisztus eljövetele, a már beteljesedett eljövetele volt, a másik pedig az, amikor majd másodszor vissza fog jönni az időknek a végén, ítélni eleveneket és foltakat. És elmondtuk tegnap, hogy az emberiségnek mindig két csoportja volt. Egyik csoport, amelyik az Úrnak ezt a végső eljövetelét, az ítéletre való eljövetelét szívesen várja, mert tudják, vagy tudjuk, hogy nekünk a teljes váltságot hozza, és ismét kegyelmet nyerhetünk, és boldogok leszünk, amikor meglátjuk őt, és várva várjuk az ő megjelenését. Mindig voltak olyanok az emberiség történelmében, akik ehhez a csoporthoz tartoztak. Kiváltságos helyzetben voltak. És az emberiségnek a nagyobb része, a többség sajnos az ítélet napján valóban ítélettel találkozik, őnekik nem a teljes üdvösséget és a váltságot hozza a Krisztus, hanem hozza az ítéletet, amikor is mindenki számot ad az ő cselekedeteiért. Ilyen ítéletre való eljövetel volt, amikor Isten elküldte az özönvizet, és az akkori emberiséget megbüntette és megszüntette úgy, hogy csak 8-an maradtak meg, akik benn voltak a bárkában. Tegnap láthattuk azt, hogy Jézus Krisztus az ő visszajövetele előtti időszakot az özönvíz előtti állapotokhoz hasonlította, és valóban nagyon sok hasonlóság van a mai napjaink gondolkozása, berendezkedése, és az özönvíz előtti embereknek a gondolkozása között. Mégpedig ez volt a hasonlóság, hogy amint az özönvíz előtt az emberek adtak, vettek, ültettek, férhezmentek, házasodtak, semmit nem vettek észre. Ugyanúgy most zajlik az élet, az emberek élnek, végzik a maguk dolgaikat, tele vannak az élet dolgaival, és nem vesznek észre semmit abból, amit észre kéne venniük. Tegnap hallottuk, hogy 4 dolgot kellett volna észrevenniük. Nem vették észre azt, hogy Isten nézi őket. Isten szeme rajtuk van, és vizsgálja az életüket. Nem vették észre azt, hogy Isten haragszik a bűnökért. Mondtam, hogy rettenetesen haragszik minden elkövetett és velünk született bűn miatt. Nem vették észre azt, amit a hívők észrevesznek, hogy üdvösséget készített. Ők nem vették észre, hogy milyen csodálatos módon készítette Isten az üdvösséget az emberiségnek, és őnekik is, a Krisztus eljövetelét. És végül nem vették észre, hogy itt az idő. Nem értették meg az idők szavát. Ez volt a tegnapi esténknek az üzenete. Most pedig kicsit közelebbül megvizsgáljuk azt az embert, aki a bárkát készítette, mégpedig Noét, akiről azt olvassuk, hogy hit által a háza népe megtartására a bárkát épített. Egy ember, aki a hit által nagy dolgokat vitt véghez. És el kell, hogy mondjam, hogy a hit szó az nem egy ismeretlen szó a mai ember számára. Mert hát sok szokták mondani, hogy hit nélkül nem lehet élni, de ki mást ért a hiten. Valaki azt mondja, hogy valamiben kínni kell. Tehát az ember személyisége akkor működik jól, hogyha valamiben veti az ő bizalmát, és valamiben bizakodik, reménykedik. Azonban el kell mondanom, hogy sokféle hit van. És azoknak, amiket most fel fogok sorolni, egyik esemé épít bárkát. Sokféle hit van, például, és ezek közül egyik sem menti meg az embert a bűneiből, meg az örök kározatból. Például ismerjük azt, hogy higgy önmagadban. És ezt a nagy betegnek szoktuk mondani, vagy szokták mondani, hogy higgy önmagadban, képes vagy rá, szedd össze az erődet, tarts ki, megoldod, ne csüggedj, És ez jó, ha mondják. Ez jó, hogy mondják, mert legyen lelki ereje, életereje valakinek, szedje össze magát, és ez valóban a beteg gyógyulását elősegítheti, hogy nem akar meghalni, hanem élni akar. De amikor ezt mondják, hogy higgy önmagadban, akkor ez szép dolog, és nagyon fontos, és mondjuk is, de ezt azért elmossa az özönvíz. Ez nem az a hit, amiről a Biblia fejezi, hogy Noé hitáltal valamit cselekedett. Ez az emberben levő képesség. Egyre inkább felváltja a lelki gondozást a humanista pszichológia, illetve a pszichológia. Tehát valaki lelki bajokkal küszködik, akkor elmegy a pszichológushoz és tanácsokat kér. Nem régen beszéltem valakivel, mondta, hogy az ő lánya viszont azt mondta, hogy ő nem megy pszichológushoz, hanem a lelki problémája van, akkor inkább elmegy a lelki pásztorához. Ilyen is van. De az emberek legnagyobb része elmegy a lelki tanácsadáshoz, ami csupán emberi, és a különféle pszichológiai irányzatok között van egy úgynevezett humanista pszichológiai irányzat, ahol azzal számolnak, hogy az emberben vannak jó képességek, alapjávével jó vagy, fedezd fel a benned levő végtelen jóságot, pozitíve gondolkozol majd, és a benned levő pszichikai erőket, a faktor pszichit majd felfedezed, felébreszted magadban különféle technikák, pszichotechnikák által, csoportos vagy egyéni technikák által, és ezek által megoldod az életed problémáit. Amikor annak idején pszichológiai előadásokat hallgattam, akkor egy Veres Sándor nevű keresztény pszichológus testvérünk azt mondta, hogy jó a humanista pszichológia nagyon sok vonatkozásban, nagyon sok eredményt el lehet érni, még mindenféle unartoktól, bajoktól meg is lehet szabadulni, de azt mondta, hogy nagyon veszélyes a üdvösség szempontjából, mert az ember önmagához köti magát. Az önmagával levő képességeket fedezi fel, és azok által megoldja így úgy, jól, rosszul a maga dolgait. Viszont egy nagy lehetőséget kihagy, hogy odaforduljon Krisztushoz, a maga nyomorúságával és bajával. És ez a különbség a világi, csak evilági, emberi lélekkel számoló segítség, és a bibliai lelki gondozás között, hogyha mi oda megyünk egy bibliai lelki gondozóhoz, akkor az Istentől való tanácsot várjuk, és tőle várjuk a segítséget. Tehát éppen az a lényeg, hogy ki tudjunk lépni kicsit magunkból, mert a saját segítségünk már nem megy, a saját képességünk nem elegendő arra, hogy megváltozunk, és nekünk Krisztusra van szükségünk. Ha most ahelyett, hogy a Krisztus segítségű hívnánk, és az üdvösséget elérnénk, valamilyen módon megoldjuk azt a kérdést, amiben kínlódunk, akkor megint egy lehetőség elmúlott, hogy odaforduljunk Krisztushoz, és megtaláljuk őt. Tehát az ember annyira önmagához köti magát, amiből éppen ki kéne jönnie, mert azt mondja az apostol, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Tehát a Krisztus kell, hogy oda kerüljön az életembe, akkor fog megoldani az életemnek a problémája. De ez, az önmagamon való hit, majd én megoldok mindent, ez szintén nem épít bárkát, és ezt is elmossa az özönvíz. Tehát az, hogy hitről beszélünk, egyáltalán nem azt jelenti, hogy mindenki ugyanazt érti azon. Egész másfajta hitről beszél a Biblia, amikor a Noé hitéről beszél. Aztán keresztény körökben is találunk olyan hitet, ami nem gondolom, hogy bibliai hit volna. Például most egy dunántúli gyülekezetben megérkezett egy másik református gyülekezetben egy dicsőítő csapat. Tudjuk, hogy van egy ilyen új műfaj az egyházban, amikor egy ilyen dicsi csapat összeáll, és akkor ritmus hangszerekkel és különböző erősítőkkel, különböző fokozatokkal, ugye egy 10 perc, negyed óra, 20 perccel, mint egy felkészítik magukat, meg a gyülekezetet, hogy most arra hullámhozra kerüljenek, amikor az Isten dicsőítik, és akkor a Szentlélek fog munkálkodni, miközben ezek a ritmikus hangszerek szólnak, és úgy most ők a Szentlélek hullámhozára kerülnek. És ez a dicsőítő csapat szépen előadta a maga énekeit, egyik este, másik este, és olyan zene ez, amikor a lába is mozog, a keze is mozog, a feje másképp mozog, mint a keze másképp mozog. Tehát egy ilyen különös, extatikus helyzet jön létre, és na, summa-summarum az alkalom után az egyik ilyen dicsőítő leányka azt mondta, hogy hát miközben dicsőítettem, becsukta szemét, és fölfele nézett, szóval úgy éreztem, hogy emelkedek. Hogy én emelkedek fölfele. Ezt úgy nevezik, hogy levitáció különben az okkultizmusban. Ugye emelkedek fölfele. Ezt éreztem. És a másik azt mondta, jól érezted. Nagy a Szentlélek, és csodálatosan működik. Testvérek, ez tévhit. A Szentlélek nem ad ilyen levitációs élményt. Ez egy belelovalása valakinek egy extatikus állapotba, ami az újkori modern kereszténységben egyre inkább ismert a karizmatikus körökben. Tehát ez a hit, ez tévhit. A Szentlélek ilyen munkát nem végez. Ne gondoljuk, a Szentlélek egész másképpen munkálkodik. A Szentlélek a szívünkben belül, a lelkiismeretünkön belül meggyőz, és rávezet az igazságra, és józanságba tart. Nem az érzések felturbózása vagy korbácsolása az, amin keresztül a Szentlélek munkálkodik. Noha a Szentlélek sokszor szomorúságot is tud adni, amikor az ember sír a bűnei miatt. Tehát amikor azt mondjuk, hogy Noé hitát a bárkát épített, másféle hitről van szó, nem ilyen hitről. Nem minden hit ugyanolyan hit, még a kereszténységen belül sem ugyanolyan hit az, amit emlegetnek nem egyformák. Vagy például hallottam valakiről, aki a szegény házaspárnak, akik a beteg gyerekükért harcoltak, hogy a gyermekük életben maradjon. Azt a tanácsot adta ez a lelki gondozó, hogyha erős hited van, ha erős hited van, akkor a gyereket meg fog gyógyulni. És tessék, imádkozza a gyermeket gyógyulásra, és akkor meg fog gyógyulni. És ők imádkoztak, és a gyermek nem gyógyult meg. A gyermek meghalt. És ezek az emberek ott vannak hitük romjain. Akkor nekünk nincs igazi hitünk, és nincs erős hitünk. Ez szintén nem bibliai hit, hogyha erről van szó. Hát, hogyha ezt mondanánk, hogy akinek hite van, az nem lesz beteg, akkor mit kezdünk a Pál apostol esetével? Hát a Pál apostolnak olyan betegsége volt, hogy háromszor könyörgött az Úrhoz, hogy vegye el tőle a betegséget, azt a tövist, ami a testébe adatott, és az Úr azt mondta, hogy nem veszem el, de elég néked az én kegyelmem, az én erőm erőtlenség által végeztetik el. És amikor erőtelen vagyok, akkor Krisztus ereje munkálkodik bennem. Azért mondom, hogy nem minden hit, amit úgy neveznek, hogy hit, az ugyanaz a hit, mint amiről itt szó van. Ezek a hitek nem állják ki a próbát. Ezekkel a hitekkel lehet építeni, egy kártyavárat lehet építeni, de az összedől. Noé viszont hitáltal bárkát épített. A bárkát épített, ami viszont megtartotta őt is, meg az egész családját is. És ami erősebb volt abban a rettenetes helyzetben, a veszedelemnél. És amikor mindenki elpusztult, és a vizek egyre följebb és följebb hatoltak, a bárka úszott a víz tetején, és aki benne volt, életben maradt. De hit által építette ezt a bárkát. Ilyen bárkára van szükségünk, hogy mi is megmaradjunk, amikor jönnek az életnek az áradásai, és az a rettenetes sok veszedelem, ami az embereket éri. Azonban én úgy gondolom, és ezen érdemes elgondolkozni, hogy itt nem is az volt az igazán nagy ajándék az Istennek, hogy ezek az emberek nem fulladtak bele a vízbe. Ennek sokkal nagyobb ajándékot is adott Isten ő nekik, hogy ők életben maradtak. Azt az ajándékot adta nekik, hogy nekik örök életük volt. Tehát a legnagyobb veszedelemből szabadultak meg. Az is nagy ajándék volt, hogy hit által ők megmenekültek a földi az ideig való veszedelemből, ami a földön éri az embert, és bárki veszedelem érhet. Ez is a hit által megoldás volt, hogy életben maradtak. De sokkal nagyobb ajándéka volt Istennek az, hogy őnekik Isten üdvösséget készített. És az, a drága evangélium volt az, ami megtartotta őket, és hogy átvitte őket az ő csodálatos országában, majd később, amikor meghaltak. De most még feladatuk volt, majd erre talán visszatérek, hogy nem mondom, hogy nagy meglepetésükre a bárka amikor már vége volt özönvíznek, vagy a bárka özönvízen keresztül nem a mennybe ment, visszajött a földre. Itt még nekünk dolgok volt. De a lényeg az, hogy ami igazából nagy szabadítás volt, az hitáltal olyan bárkát lehet építeni, ami az üdvösséget is, a teljes szabadítást, a bűnből való szabadítást is elhozza az embernek az életében. Nos, hát miért tudott hit által Noé olyan bárkát építeni, és miért volt más a hite, mint az a sokféle hit, amit most említettem? Mert az ő hite, ami olyan bárkát tudott építeni, mert az üdvösségre is vezeti az embert, az egész másfajta hit volt. Az nem földi szövésű volt, nem emberi képességekből állt össze. Az valami mennyei lehetőség volt, az föntről volt, felülről volt, az Isten láthatatlan világába jött ez a hit. Már csak azért is, mert azt olvassuk, hogy megint tetett a nem látható dolgok felől. Tehát itt arról van szó, hogy absztrahálnunk kell, át kell lépnünk ebből a látható világból, és meg kell látnunk azt a másik csodálatos világot, ami az Istennek a világa, és ott azok a dolgokról akar bennünket Isten meggyőzni. És nagy lett számomra, vagy fontos lett számomra ez a szó, amit a felolvasott igében olvastam, a Zsidó 11.7-ben, hogy megintetvén. Ez a szó van ott, hogy megintetvén a nem látható dolgok felől. És elővettem a görög Bibliámat, a görög újszövetséget, és egy nagyon érdekes krématizomaj nevű, vagy hangzású görög szót találtam, ami ilyen szavakat jelentést hordoz, hogy valakit hív, valakinek valamit kijelent, egy titkot kijelent, valaki valakihez beszél, és valakit meggyőz. Tehát Noé megintetett a láthatatlan dolgok felől. És én úgy gondolom, hogy ez most elsősorban az özönvízre utal ez a vers. De neki az életében kellett legyen egy olyan esemény, egy olyan Istennel való találkozás, amikor Isten őt megintette a nem látható dolgok felől. Abban a világban, amikor ő élt, amikor, mondtam is, ateista propaganda volt, ami az embereket teljesen betöltötte, hiszen a Kain és az ő utódjai, az ateista, Isten nélküli világot képviselték, és volt egy olyan ember, akinek a neve egyenese azt jelenti, hogy töröld el az Istent. Tehát ilyen világnak a hírei jöttek el ő hozzá, Isten pedig elkezdett vele beszélni, és meggyőzte őt a nem látható dolgok felől, az Isten valósága felől, és az üdvösség kérdései felől. És a mi világunkban is így van, bennünket is annyi hatás ért már, és szükségünk van arra, hogy Isten szent lelke meggyőzzön bennünket, rávezessen bennünket a nem látható dolgoknak az igazságára, az Istennek a dolgaira. Testvérek, tulajdonképpen a ateizmusnak a nyomai gyakorlatban úgy maradtak meg a társadalmunkban, ennek a rettetes 4 évtizednek a nyomai, amikor ideológia volt az, hogy Isten nem létezik, ennek a nyomai úgy maradtak meg, hogy sokan azért mondják, hogy valaminek kell lenni, tehát nem vagyunk meggyőződési ateisták, de egyszerűen Isten kiszorult az életünkből. Tehát az emberek Isten nélkül élnek ebben a világban, mint ahogy tegnap elmondtam, semmit sem vesznek észre, Istenen nem törődnek. És Isten egyszer csak megjelenik valahogy a mi lelkünkben, és elkezd beszélni hozzánk. Tehát megintetvén, hogy ismerjük-e ezt, hogy Isten elkezdett hozzánk szólni, megszólított bennünket, kijelentett dolgokat, és rábeszélt bizonyos dolgokra. A Szentléleknek van egy ilyen különleges munkája. Jézus maga mondta, hogy eljön a lélek, Szentlélek, és meggyőzi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. És én úgy gondolom, hogy ha bennünket az Isten Szentléleke nem győzött volna már meg, akkor nem lennénk itt. Az, hogyha a szívünkben ott van már a hitnek akár a kezdete, ez is az Isten szent lelkének a munkája. És tudom, hogy nem vagyunk egyformák, mert más volt a start, ahonnan indultunk, más volt a neveltetésünk, más hatások értek bennünket. De abban közösek kell, hogy legyünk, ha itt vagyunk az Isten igének a hallgatásában, hogy Isten szent lelke elkezd bennünket belül átalakítani, átformálni, és megint a nem látható dolgok felől. Hogy a legfontosabb az üdvösség kérdés. Hogy azért adta Isten nekünk a földi életet, hogy megismerjük a megváltót. Hogy a bűneinktől megszabaduljunk. És őt megismerjük, és hozzátartozunk. És akkor nem félünk már az élettől, nem félünk a haláltól, és nem félünk a kározattól. Mert nekünk a bűneink megvannak bocsátva, és örök életünk van. De ehhez szükség volt arra, hogy Isten meggyőzön bennünket. Ugyanúgy, amikor azt olvassuk, hogy Isten most a Noét meggyőzi a nem látható dolgok felől, ennek kellett legyen egy előzménye. Hogy egyszer ő rá kellett álljon erre, hogy őt valóban Isten embere lehessen. Nem olvassuk sehol Noénak a megtérését. Nem tudjuk, hogy mi volt a megtérési igéje, vagy milyen igehirdetést hallott, hogy ki az, aki ő neki beszélt. Noha vannak elgondolásaim, mert ugye az előzői között kik voltak azok, milyen nevet hordoztak, és hogy hogyan adta Isten neki az evangéliumot. De hogy Isten őt is egyszer odaállította maga mellé, és ezért mondja azt, hogy Noém az övé volt, a hitembere volt, és igaz ember volt. És most újra meggyőzi őt az Isten. Miután már benne van ebben a világban, már ismeri az Istennek a gondolkozását, és Jézus Krisztust várja, Isten most őt újra meggyőzi, és egy különleges dologra győzi meg, hogy özönvíz fog jönni. Hogy az egész világot el fogja pusztítani egy özönvízzel. És most erről beszél Isten, ezt jelenti ki ő neki. És azt a utasítást adja, hogy bárkát építsen. És ő ezt akkor komolyan veszi. Tehát Isten őt meggyőzte a változatlan világ dolgai felől, és így a hit embere volt. De látjuk, hogy ez egész másfajta hit, mint bármilyen más földön keletkezett földi szövésű hit. Ez a hit az isteni világban keletkezik, és ezt helyezi az Úr az övéi szívébe. Ezért is énekeltük, hogy hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyermeki nagy hitet kérni taníts, hogy ezt a hitet adja mi nekünk, valamennyünknek, valakinek még nem adta, talán most adja. Ezen az evangelizáció, mert hát Istennek van erre a hatalma, hogy most kijelentse magát nekünk személyesen, és ezt a hitet oda adja mi szívünkbe, hogy összekapcsolja bennünket a megváltóval. Ennek a hitnek két nagyon fontos ismérvét szeretném elmondani. Egyik az, Noé hitének az egyik ismérve az volt, amilyen tudjuk, hogy ez bibliai hit volt, hogy hitt az ős evangéliumban. Tegnap már elmondtam azt, hogy Isten rögtön a Biblia első lapjain már kijelentette, a bűneset után rögtön, még a bűneset napján kijelentette azt, ami az ős evangélium. Amikor eljön az asszonynak az magva, vagy utódja, aki a kígyó fejére tapos. És ott állt Ádám és Éva bűnváddal a szívében, rejtőzködve, félelemmel, látják, hogy mindent tönkretettek, és kiűzi őket Isten a paradicsomból, de elmondja nekik azt, hogy de jön majd valaki. Eljön az asszonynak az utódja, aki majd a kígyó fejére tapos. Ez egy maszkulinum, egy hímnemű szó, ami ott van. Nem egy nő fog eljönni, aki a kígyó fejére tapos, hanem egy férfi fog eljönni. Testvérek, én annak idején voltam Hollandiában, és láttam Haudában azt a csodálatos gótikus templomot, aminek egy óriási üveg ablaka volt, amin oda volt festve csodálatos festményként a kígyó taposó Mária. Vagy az ég királynője, amint rálép a kígyónak a fejre és legyőzi, és mondják azt, mert megígérte az Úr, hogy eljön az, aki majd a kígyó, az asszonynak az utódja, a Mária, aki majd a kígyó fejre tapos. Nem, ott egy férfiről van szó. A héber szövegben is van, hím nem, nő nem, és semleges nem. Ott egy férfiről van szó, egy férfi utódja lesz az Évának, aki majd eljön, és majd legyőzi a mi ellenségünket, és ő az, aki a kígyó fejére taposott, és nem Mária a kígyó taposó, hanem az Úr Jézus Krisztus, aki eljött, és a mi ellenségünket legyőzte a Golgotán, és így a zsákmány, mint az övét, akik a sátán zsákmányai voltak, kiszabadította benne hitt a Noé. És mint amit tegnap említettem, most újra mondom, és ne felejtsék el, az emberiségnek mindig két része volt. Az Ószövetségben is voltak, akik várták az asszony utódját, hogy mikor jön el, és akik nem várták, hogy eljön az utódja. De volt egy réteg, volt egy kis gyülekezet már, akik abban reménykedtek, hogy mikor jön el a Messiás. És ezért is érdemes olvasni az Ószövetséget, mert az Ószövetség arról szól, hogy Isten milyen csodálatos módon készítette a Messiás az asszony utódjának az eljövetelét. Hogy eljön, aki végre rálép a kígyó fejére, legyőzi a mi ellenségünket, és visszavisz az elveszett paradicsomba. Hallottuk, vagy olvastuk talán Miltonnak azt a csodálatos könyvét, aminek ez a címe, hogy az elveszett paradicsom. Talán, hogyha a Munkácsi kiállítást megnézzük, akkor megtaláljuk ott azt a csodálatos festményt. Munkácsinak van egy gyönyörű festménye, a Milton ezt az angol költőt mutatja, vak volt már. És úgy diktálta a lányának az Elveszett paradicsom című könyvet. És Munkácsi ezt a gyönyörű festményt elkészíti, amit az a vak ember ott ül a karosszékben, és a kezében, mint hogyha a ritmusát ütné annak a szövegnek, amit diktál, a lánya egy veszővel és a palatáblával ott áll a sarokba, és írja ezeket a dolgokat, hogy hogyan lehet visszajutni az elveszett paradicsomba, hogy Isten hogyan készítette. Nos, ezt várták az Ószövetségben. És ilyen volt az a sokfél ember, akit felsoroltam, ilyen volt a Énok, ilyen volt a Matuzsálem, és ilyen most ez a Noé is, és ezért volt igazi hite, mert az Jézus Krisztust várta. És nekünk is akkor van igazi hitünk, hogy annak a tárgya, személye, akit várunk, az nem más, mint az Úr Jézus Krisztus. Akkor van nekünk bibliai hitünk, üdvözítő hitünk, és akkor jöhetnek az árak, és zúghatnak a vizek, és jöhet a veszedelem, és mégis megmaradunk, mert olyan bárkánk van, ami átvisz bennünket a veszedelmeken. A másik, ami jellemzője volt a Noé hitének, és akkor van igazi hitünk, hogyha ezt magunkban felfedezzük, hogy Noé nagyon szerette az Isten beszédét. Gondolom, személyes megtapasztalása is lehetett, mert amikor az Úr meggyőzte őt, amikor megintetett a nem látható dolgok felől, akkor ez olyan lenyomatot hagyott az ő lelkéből, hogy jó volt. Amikor Isten beszélt velem, az nagyon jó volt, akkor nagy dolgok történtek az életemben. És ezek voltak talán a legszebb napok az életében, amikor Isten különös módon szólt ő hozzá. És akkor vagyunk mi is igazából igazi hittel rendelkező emberek, hogyha az Isten beszéde szól hozzánk, és átformál, áthat bennünket, és nagy eseményt jelent a mi életünkben. Szerette az Isten beszédét. És ez egy nagyon érdekes korszak, az emberiség őstörténetének a korszaka, amikor nyilvánvaló, hogy olyan Biblia nem volt, mint mi nekünk. Hát nekünk ez a 66 könyvből álló Biblia, ez hosszú idők alatt keletkezett, és az egész 70-ig, Krisztus után 70-ig tartotta, létrejötte. Addig keletkezett a Szentírás. Az utolsó könyv is meg lett írva. Tehát Krisztus után 70-ig. De azóta van ez a 66 könyv a mi kezünkben. Hát ő idejükben nem volt még Biblia is. Hogy lehet, hogy mégis szerette az Istennek a beszédét? Egyrészt, mert Isten szólt hozzá, és amiket Isten mondott, az úgy érezte, hogy jó lenne valamiféleképpen rögzíteni. Ennek érdekes története volt, hát ez annyira az evangelizációhoz nem tartozik, de mondtam azt, hogy a kainiták, a hitetlen világ előbbre voltak a civilizációban. És például a fazekasságban, a korsók készítésében is előbbre voltak, és amikor ezek átmentek a Taurus egy másik oldalára, ezek a hitetlenek a portékáikkal, az árucikkeikkel a hívőkhöz, akkor vittek ilyen korsókat is, és volt egy Mahu Jáél nevű ember, aki amikor a korsóit elkészítette, akkor egy hengert is készített, és valami jelet tett rá. És ettől kezdve az összes korsóra ezt a hengert rágurította, mint egy jelezte azt, hogy ez az enyém, ez az én találmányom. És a hívők között volt egy ember, akit Mahalájának neveztek, dicsérd az Urat. Ez volt Noének talán a dédöreg apja. Hogy az egész élete arról szólt, hogy dicsérd az Urat, mert szeretem az Urat. És amikor nézte ezt a korsot, akkor elkezdett gondolkozni azon, hogy milyen jó lenne a gondolatokat valahogy képiesíteni. Az emberiség őstörténetében vagyunk, amikor az írás is kialakult. És először tudjuk, hogy a képírás alakult ki. És akkor, ahogy a bibliai tudósok mondják, ez a Mahalájel, meg az Énok, meg egy páran összefogtak, és az Istennek a beszédeit, amiket kaptak, leírták. Még akkor kőbe vésték az Istennek a beszédét. Tehát még a kőbe vésett írásbeliség volt, de még csak képeket rögzítettek. És akkor már megvolt egy bibliájuk. Utána a bibliai tudósok azt mondják, hogy és ezt nagyon félte őrizték. És a bibliai tudósok azt mondják, hogy ezután elmentek még az akkor élő Ádámhoz, és megkérdezték tőle, hogy is volt ez az egész. És az öreg Ádám elmondta ő nekik azt, hogy hogyan volt a teremtés történet. Hát onnan tudjuk egész pontosan, hogy hogyan teremtett Isten az eget és a földet, mert Ádám és Isten együtt éltek egy hosszú időszakig, és akkor Isten mindent elmondott Ádámnak, hogy az első nap, második nap, harmadik nap mit teremtett, és Ádám ezt tudta, most ezt elmondta Mahalájelnek, aki a képírás felfedezte, és alkalmazta, és Énoknak, és ezek rögzítették. És ez már két tábla megvolt. Egyik a saját ismeret. A másik, már a második kőtábla, amit az Ádámnak a beszédei alapján leírtak, amit a Bibliában így olvasunk, a Bibliának az elején ezt olvassuk a teremtés történet után, hogy ez az ötödik fejezetben Ádám nemzetségének a könyve. Ez pontosan Ádámnak a feljegyzése. És most már két bibliájuk volt. És akkor Noé leírta az özönvíznek a dolgait, az, ami előtte volt, az ő beszédét meg, amit ő fontosnak tartott, az akkori állapotokat, azt, hogy hogyan keveredett össze a hívő vonal, a hitetlen vonal, Noé leírta, ez meg az ő feljegyzése volt, már három táblája volt, és azt mondják a bibliai tudósok, hogy ezeket a táblákat bevitte a bárkába. És ezeket átmentette a bárkába. Később ezeket a kőtáblákat aztán felváltották, agyagtáblák, és mindig leírták a feljegyzéseket, amiket aztán Mózes összeállított, és megírta a Mózes első könyvét. Hogy így szerette az Istennek a beszédét. Hogy azt rögzíteni kell, az bele kell vésni, akár kőtáblára, meg kell örökíteni. Hát Jób is ezt mondta, hogy bárcsak ezeket a beszédeket megörökítenék, kőtáblába vésnék, örök időre följegyeznék. Így szerette az Istennek a beszédét. Az igazi hit jellemzője az, hogy szereti az Istennek a beszédét. Testvérem, szereted az Istennek a beszédét? Neked nem kőtáblákat kell böngészni, hanem az Isten szent írását olvashatod. Ott van a szentírás, és benne van az üdvösséget elrejtve. És Isten ott, miközben ezeket olvasod, meginthet téged, és rábeszélhet téged, és meggyőzhet téged, és vigasztalhat téged, és hogy bajban vagy, megsegíthet téged a te lelkedet sok bajban, nyomorúságban. Még két dolgot szeretnék mondani erről a hitről, illetve erről a Noéról, és a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetének a 7. verséről. Azt olvassuk itt, hogy hit által tisztelte Isten Noét, Istent Noé, mikor megintettén a még nem látott dolgok felől, házanépe megtartására bárkát készített. Ó, testvérek, házanépe megtartására készítette a bárkát, nem csak a saját üdvösségért és szabadulásáért, hanem a házanépéért is. Tehát volt hite, bibliai hite, igazi üdvözítő hite, és ez a házanépére is vonatkozott. És halljuk szinte az igét az apostolok cselekedetéből. Mit cselekedjek, hogy üdvözüljek? Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint te, mint a te házad népe. Úgyhogy, ha ez a hit ott van a szívünkben, akkor van reménységünk a házunk népével kapcsolatban is. Hogyha ezt a hitet megnyertük, és ezt gyakoroljuk, és ezt szerint élünk, akkor ezzel a házunk népét is meg tudjuk tartani. Isten ebben ad nekünk biztatást és bátorítást. És azt olvassuk itt ennek a versnek a végén, hogy ezáltal károsztatta a világot, és a hitből való igazságnak örökösévé lett. És itt két dologra van szó, egyik, hogy a világot károsztatta, másik pedig a hitből való örökség az övé lett. Az, hogy károsztatta a világot, ezen érdemes kicsit elgondolkozni, hogy ez mit is jelent. Nem akarta megmenteni ezt a világot. Mert látta, hogy ez teljesen elveszett. Az övéit akarta megmenteni. És bármennyire is sajnáljuk ezt a világot, nem tudjuk mi megmenteni. Mert ez a világ kározatban van, nem lehetett és most se lehet megmenteni. És a világ fejedelmét se lehet megmenteni, e világ fejedelmét se lehet megmenteni. Az ördögöt se lehet megmenteni. És akik hozzátartoznak, azok veszedelem vannak, hogy úgy maradnak. Ő károsztatta a világot. Két véglet van ezzel a gondolattal kapcsolatban. Az egyik véglet az, amit egy régi halleluja mondott, aminek ez az egyik vers, hogy omoljon össze e világ, mit tartozik rám, dicsekedésem másban ne legyen, keresztedben csupán. Hogy nem érdekel az egész világ, vesszen el, én úgyis üdvözülök. Ez az egyik véglet, amit nem képviselhetünk, mert nem ilyen egyszerű ez a dolog. A másik véglet pedig az, ami a legújabb keresztjén vonatkozásokban és trendekben nyilvánul, amelyik meg akarja menteni ezt a világot. Egyik azt mondja, hogy vesszen a világ úgy, hogy van, a bűnös emberek elvesznek, megérdemlik. Másik azt mondja, hogy nem, hanem meg akarjuk menteni ezt az egész világot, ez az egész világot krisztianizáljuk, az élet minden területén a keresztények jó pozícióba kerülnek, vezető helyzetbe kerülnek, lassan a politika is keresztjén lesz, a művészet is keresztjén lesz, megváltozik az egész világ, és így megvalósítjuk saját magunk a Krisztus uralmát ezen a világon. Ennek van teológiai kifejezés, ez a posztmillénizmus, ami azt jelenti, hogy akkor fog Jézus visszajönni, hogyha a világon egy óriási nagy ébredés, és a világon a Krisztus uralma megvalósul. És ezért mindenki a fedélzetre, mindenki, a művészetek, a pszichológusok, a filozófusok együtt majd megvalósítjuk az Isten országát, és akkor majd visszajön az Úr Jézus Krisztus. Ez egy rajongás ezt mondani, mert a Biblia egészen mást mond. Az utolsó időkben sajnos nem az lesz, hogy minden ember meg fog térni, hanem a bűn annyira megsokasodik, hogy amikor az ember fia eljön, talál-e hitet a földön. És az utolsó idő kereszténysége nem egy diadalmas nagy egyház lesz, amelyik az egész világot uralja majd, és mindenki keresztény lesz, a keresztény dominancia mindent irányít. Nem, hanem a bibliai példázat szerint a Krisztus gyülekezete hasonlítani fog egy síró, rívó özvegy asszonyhoz, aki megy a bíróhoz, hogy igazságot szolgáltasson ő neki. És akkor mondja Jézus, ha az embernek fia eljön, talál egy hitet a földön. Noé normálisan, reálisan gondolkozva nem akarta megmenteni ezt a világot. Látta, hogy ez a világ megérett az ítéletre. Az övéit akarta kimenteni ebből a világból. És a mi feladatunk az, hogy akinek a üdvösséget az Úr a szívünkre helyezte, azt próbáljuk megmenteni. Mert ez a világ elvész, és annak a kívánsága is. De hogyha valaki még bejön a bárkába, ha valaki még meghallja a hívó szót, ha valaki ezt a élő hitet megnyeri, megkapja, akkor nem fog elveszni a világgal együtt. Hanem, hogyha a világ elvész, ő maga megmenekül, üdvösségre jut. Ezért tegyünk meg mindent a szeretteinkért, és imádkozunk értük, és hívjuk őket akár az evangelizációra is, hogy a világgal együtt el ne kárhozzanak. És el tudjuk mondani, amit az úrvacsorakor szoktunk hallani, hogy áldjuk az Istent, az Úr Jézus Krisztusnak atyát, aki kiszabadított bennünket e kárhozott világból, hogy a mi a világgal együtt el ne kárhoztassunk. Tehát Noé hite kettős volt. Egyrészt károsztatta ezt a világot. Ő nem is szépítgette a dolgokat. Azt mondta, amit a jelenések könyve mond, aki fertelmes legyen, fertelmes. Aki tisztátalan legyen, tisztátalan. De aki tiszta, az legyen tiszta, és aki szent, az szenteltessék meg. Legyenek tiszták a képletek. És a hite ugyanakkor egy másik vonatkozás is megmutatott. Azt olvassuk itt, hogy a hitből való igazságnak az örököse lett. Ó, testvérek, erről majd még kell beszélnem a következő estéken, ezt majd a következő estékre hagyom, hogy a hitben való igazságnak az örököse lett. Ez azt jelenti, hogy ő igazságot kapott Isten előtt. Azt jelenti, hogy Isten már nem haragudott rá. Volt egy nagy kincse, Isten megbocsátotta a bűneit, és a Krisztus igazságát neki ajándékozta. Adjon nekünk is Isten ilyen hitet, és ilyen hitben tartson meg bennünket. Amen. Az evangelizációs énekünk első versét énekeljük, válaszolva az ígére, és utána fogunk imádkozni. Bús sötét éjből, börtönömből, Jézus jövök, Jézus jövök. Imádkozzunk! Köszönjük, Úrunk, hogyha a Te beszéded eljutott a szívünk titkaihoz, ott a belső kamrához, onnan kijön minden élet. Köszönjük, Úrunk, hogy a gondolatainkat megmozgattad. Köszönjük, hogy a szívünket megérintetted. És köszönjük, hogy az akaratunkat is felszabadítod, hogy már ne a rossz döntésekre hajoljon, ne a bűnnek szolgáljon. Urunk, olyan világosan elmondtad azt, hogy aki a bűnt cselekszi, szolgálja a bűnnek. És ez vonatkozik a mi gondolkozásunkra is, a szívünk állapotára is, és a akaratunkra is. De köszönjük, hogy te tovább mondtad, hogy akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad. És egy valóságos megtapasztalása lehet az életünknek, hogy oda jössz hozzánk, és ezeket a zárakat kinyitod, és ezeket a bilincseket leszaggatod, és felszabadítasz bennünket. Hogy a gondolataink hozzád találjanak és megnyugodjanak a te gondolataidban, és a szívünk kezdjen el téged szeretni, és tudjunk igen mondani a te kedves hívogatásodra. Köszönjük, Urunk, hogy Noé is átérte azt, hogy te rávezetted ezekre a dolgokra, hogy megintetted a nem látható dolgok felől, hogy mi, akik ilyen materialista gondolkozású világban élünk, körül vagyunk emberekkel, akik nem számolnak a te jelenléteddel, akik semmit nem vesznek észre, és ilyen hatások érnek bennünket is, bennünket mégis külön leckére vettél, és külön foglalkozol velünk, és a mi lelkünkkel külön személy szerint törődsz. És most, hogy itt vagyunk, és hallgatjuk az ígét, te munkálkodsz bennünk. Látod, Urunk, hogy mi az, amiből nekünk hozzád kell most jönnünk. Segíts bennünket, Urunk, hogy elinduljunk. Hozzád, Úr Jézus Krisztus, aki vagy, ami megváltunk, a megígért szabadító, akinek az eljövetelét édesatyánk elkészítetted, és aki már eljöttél hozzánk, és a Golgotán kifizetted adósságainkat, és ezért téged dicsérhetünk, áldhatunk és magasztalhatunk. Köszönjük, hogy úgy kezdtük ezt az estét, hogy kértünk tőled üdvözítő hitet. Olyan hitet, amivel téged meg tudunk érinteni, és te meg tudsz érinteni bennünket. Ami összekapcsol bennünket te veled. Köszönjük, Urunk, hogy ez más hit, mint amit az emberek ismernek. Nem belülünk jön, nem emberi adottság ez, hanem te tudod ajándékozni ingyen kegyelemből, hogy ezáltal megértsük a te dolgaidat, és tudjunk olyan döntéseket hozni, amik nem csak a mi megtartásunkat, hanem a szeretteink megtartását is munkálja. Akiket ránk bíztál, akik hozzánk tartoznak, és szeretnék, hogy ők is hozzád tartozzanak. És ne csak a földi szabadításokat éljék át, hanem az örök szabadítást, az üdvösséget. Jézus Krisztus által. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen.